Nyugatilag honlénket közvetítjük. Kedves hallgatóink, most frankfurti tudósítónk számol be önöknek arról, mint így a Frankfurter Allgemeine Zeitung a világ eseményeiről. Napozzuk végig együtt, kedves hallgatóink, a híres német újság hasábjait.
A frankfurti újság egész első oldalát a lap varsói tudósítójának jelentése tölti be. A lap vastag betűkkel szedett három hasábos címe: Lengyelország a Moszkvától való függetlenségre törekszik. A tudósítás a Lengyel Kommunista Párt Központi Bizottságának tegnap elkezdett üléséről szól, és azt jelenti, hogy az ülés kezdete előtt a bizottság újból beválasztotta tagjai sorába az 1948-ban eltávolított és börtönbe húzott Gomulkát, és az annak idején vele együtt börtönbe vetett munkatársai Spihalski tábornokot, Lóga Szovinszkit és Zénon Kliszkót. Egy másik tudósítás a német-szovjet zónából ered, és arról számol be, hogy a Bonnba érkezett hírek szerint a szovjet zóna egyik legnagyobb ipari városában, Magdeburgban, a munkások sztrájkba léptek, és a Karl Marx üzemben a munkások fellázadtak, és a szovjet hatóságok rendőri kordonnal vették körül a gyárakat. E hírek tegnap este már megjelentek a nyugat-német sajtóban, de a szovjet zóna újságjai mélyen hallgatnak erről az eseményről. Ez a csend elviselhetetlen, írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung mai vezércikke, majd hozzáteti. A német szövetséges köztársaság népét mélyen megrendítette a magdeburgi események híre. Csak találgatásokra vagyunk kényszerítve, mert a szovjet zónából csak a cáfolatok híre szivárgott eddig át hozzánk. Ez a némaság mindenkit megrendít, hiszen barátaink és rokonaink élnek Magdeburgban, amely csak 420 kilométer távolságra fekszik Frankfurttól. Ez nem távolság, de a távíró drótok, telefonok némák, és így nem tudjuk megállapítani, hogy mi is történt Magdeburgban. A szovjet zóna hatalma alatt élő német polgárokat könyörtelenül elzárják az anyaországtól. Miért? Veti fel a kérdést a frankfurti újság vezércikkírója. A zóna politikusai és újságjai állandóan hangoztatják, hogy rendszerük milyen erős és megrendíthetetlen. Úgy látszik, a szovjet zóna urai ebben nem lehetnek olyan biztosak, ha az ott élő németeket ennyire elzárják Nyugat-Németországtól.
A lap következő oldalán a német kormány átalakításához és különösen az újonnan kinevezett hadügyminiszter Strauss új programjához olvasunk hozzászólásokat. A frankfurti újság egyik szerkesztője a következőket írja. Meglepően hangzott Adenauer kancellár legutóbbi nyilatkozata, amely szerint a bonni kormány eddig túl messze ment a hadsereg felállítására tett ígéreteiben. A kancellárnak igaza lehet, írja Lach, mert egy olyan hadsereg felállításához, amelyet szövetségeseink kérnek tőlünk, sokkal több időre volna szükségünk. Ez idejében is nyíltan bevallani sokkal jobb, írja, mint hibákat elkövetni. Senki sem kérheti tőlünk, mondotta Adenauer, hogy erőnkön felül kötelezzük magunkat bármilyen megállapodásra. Egy ilyen erőnkön felül ígéret be nem tartása nem csak nekünk ártana, de azoknak is, akiknek megígértük ezeknek az ígéreteknek a teljesítését. Ezt mondta Adenauer, és a frankfurti újság ehhez még hozzáteszi, a katonai keretek felépítését legfőképpen az akadályozza meg, hogy a behívandó katonákat nem tudjuk megfelelőképpen elhelyezni, nincs elég kaszárnyánk. A mai kornak megfelelő laktanyák hiányáért nem utolsó sorban nyugati szövetségeseink felelősek. A németek a megszállás ideje alatt csodálkozva vették tudomásul, hogy az amerikaiak és az angolok milyen nagy igényű és minden komforttal rendelkező kaszárnyákat építettek katonáik részére. Ami az új hadügyminisztert, Strauss illeti, vele egy erőteljes és képzeletgyús politikus kerül a felállítandó új hadsereg megszervezésének élére. A vezérkar új arca és különösen a tábornokok kicserélése jellemzi majd az új hadügyminiszter első tevékenységét. Természetesen ők is kötni fogják a gazdasági és társadalmi politika követelményei. Egy hadsereg felállítása nagyon sok pénzbe kerül, de ezt a rengeteg pénzt csak úgy érdemes ebbe az üzletbe belefektetni, ha elvárhatjuk a belőle kihozható legnagyobb hasznot, mondott a Strauss miniszter, aki a legközelebb már elkezdi tárgyalásait a szövetséges hatalmakkal, és így reméljük a még brit kérdések rövides tisztázását.
A frankfurti újság belgrádi tudósítója hosszabb tudósításban számol be arról a sajtókonferenciáról, amelyen a jugoszláv külügyminisztérium szóvívője kijelentette, hogy Eisenhower elnök kikötései a Jugoszlávia részére nyújtandó esetleges kölcsön ügyében nem egyeztethetők össze a jugoszláv kormánynak azzal az elvével, hogy csak egyenjogú összmunka képzelhető el egy amerikai gazdasági együttműködéssel. Belgrád javaslatot nyújtott be Washingtonnak, hogy találjon egy újabb formulát az esetleges gazdasági együttműködéshez, és ebben a javaslatban azt ajánlottuk, mondotta a jugoszláv külügyminisztérium szóvivője, hogy Washington tegye lehetővé Jugoszláviának, hogy hosszú lejáratú hitelre amerikai mezőgazdasági gépeket és terményeket vásárolhasson. Eisenhowernek arra a kijelentésére, hogy Amerika szívesen támogatná Jugoszláviát, hogy függetlenségét megőrizhesse, a belgrádi kormány szóvivője azt felelte, hogy kormánya véleménye szerint Jugoszlávia függetlenségét a Szovjetunió semmi tekintetben sem veszélyezteti. Eisenhower nyilatkozata szerint a Jugoszláviának nyújtandó gazdasági segélyt még nem szavazták meg, és ha meg is szavazzák, azt a körülményekhez képest mindig revízió alá lehet venni. Az Egyesült Államok elnökének egy kijelentése a bizonytalanság rossz érzését idézte elő Jugoszláviában, mondotta a belgrádi kormány szóvivője, majd szó szerint a következőket tette hozzá. Minden kormánynak kötelessége, hogy népe ellátásáról gondoskodjék. A kormánynak tudnia kell, mikor és mire számíthat. Ez alapvetően fontos, hogy gazdasági terveit megcsinálhassa. Eisenhower nyilatkozata lehetetlenné teszi, hogy a jugoszláv kormány terveket állítson fel és azokat végrehajthassa. A frankfurti újság belgrádi munkatársa egy tudósítása végén megjegyzi, hogy a jugoszláv főváros politikai körei szerint nem tartják kizártnak, hogy a kormány a külföldi segély elfogadását elutasítja. A gazdasági élet vezető emberei viszont aggódva gondolnak arra az esetre, ha Tito az amerikai gazdasági segélyt nem fogadja el, miután Jugoszláviának az idei télen igen nagy szüksége volna az amerikai gabonára, hogy ezzel az ország gyenge termését pótolja. Az újság tudósítója a magyar pártvezérek látogatásáról is ír. A belgrádi kormányhoz közel álló körök szerint számítani lehet arra, hogy Tito legközelebb ellátogat Budapestre.
A frankfurti újsághoz Londonból érkezett hírek szerint a lengyel kommunista vezetők azt követelik, Moszkva hívja vissza azokat a szovjet tiszteket, akik a lengyel hadsereghez vannak szolgálatételre beosztva. A londoni hír szerint Gombolka is olyan értelemben nyilatkozott, most már a legfőbb ideje, mondotta, hogy a szovjet csapatok végleg elhagyják Lengyelországot. Anglia egyik legkomolyabb újságja, a Daily Telegraph is közölte ezt a hírt. Az angol újság szerint a szovjet hadseregnek körülbelül két divíziója állomásozik Lengyelországban, és egy két divíziónak állítólagos feladata a Szovjetunió és a németországi szovjetzóna között az összeköttetést fenntartani. Az angol lap szerint a kormányi felkelés óta a Szovjetunió megerősítette lengyelországi katonai egységeit. Ami a német szovjetzónával való összeköttetést illeti, Gomulka egyik legutóbbi beszédében megjegyezte, hogy az ilyen összeköttetéshez a 20. században nem szükséges két divíziót fenntartani, ezt a tengeren vagy levegőn keresztül is meg lehet oldani.
A német újságok nagyon büszkék arra, hogy német nő nyerte meg a szépség világbajnokságát. A frankfurti újság is hosszú cikkben számol be a Miss Univerzum londoni választásáról, és már e Londonból keltezett riport címe is elárulja a németek örömét. A cím így hangzik: Miss Deutschland über alles. Magyarul Miss Németország mindenek felett. Megtudjuk a frankfurti újságból, hogy a világ szépség királynőjét Petra Schürmannnak hívják, és 23 éves. Édesapja cégvezető. A szerencsés hölgy, mielőtt maneken lett, a Kölni Egyetemen filozófiát, filológiát és földrajzot hallgatott. Csak később kapcsolt át a manneken pályára, amikor is egy német harisnyagyár alkalmazta fotomodellnek. Az újságíró kérdéseire bátran és minden zavar nélkül válaszolt. Így megtudtuk, írja a frankfurti újság, hogy kedvenc filozófusa Plátó, imádja a gyesz zenét, a szeme zöld és haja, amely valaha szőke volt, most gesztenye barna. Megkérdezték tőlem, milyen férfi az ideálja. Erre azt válaszolta, legyen okos és lovagias. Szépséget nem kíván tőle, elég, ha ő szép. Amidől Miss Univerzumá választották, 500 angol fontot kapott készpénzben és egy szép sportkocsit, amivel azonnal lefotografáltatta magát. A többi ország szépségkirálynő jelöltjei nem vettek részt az ünnepségen. Bosszusan és irigyen vették tudomásul a választás eredményét, és amint a frankfurti újság londoni tudósítója írja, Miss Ausztria elájult, amikor megtudta, hogy nem ő a világ legszebb leánya.
A lap sportrovata a következő olimpiai előkészületekről ír. A válogató versenyek és a régi rekordokat eltemető eredmények mellett az atléta világ egyik legnagyobb eseménye, hogy a spanyolországi baszk származású gerejvető atléta Eroszkán egy új gerejvető stílus talált ki, ami az egész világ atléta társadalmát felkavarta. Az 50 éves Eroszkán felfedezésének már neve is van, így hívják spanyol gerejvető stílus. Különösen a világhírű finn atlétákat lette meg a hír, és mint a Frankfurter Allgemeine Zeitung Helsinki tudósítója jelenti, az ottani olimpia stádionban a gerejdobás 1932. évi világbajnoka Matti Järvinen mutatta be ezt az új stílust a finneknek. Az öreg atléta anélkül, hogy nekivetkőzött volna, egyszerű utcai ruhában ezzel az új stílussal 62 méterre vetette a gerejt. Az új stílus abból áll, írja a Helsinki tudósító, hogy a gerejt a levegőben megforgatva, mint a diszkosz tárgyért örökíti ki az atléta. Järvinen a bemutató után sajtóértekezletet tartott, amelyen kijelentette, hogy a gerejnek egy diszkoszszerű elvetítésével az eddigi világrekordokat méterekkel fogják túlhaladni.
Kedves hallgatóink, nyugati lapszemlénket közvetítettük. Felolvastuk a Frankfurter Allgemeine Zeitung érdekes tudósításait. Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.